Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
Újra jön a színházak éjszakája. A fővárosi teátrumok újra kinyitják kapuikat, hogy néző és színházi alkotó ne csak a színházteremben, hanem a színház titkos tereiben, rendhagyó szerepekben is találkozhasson egymással. 2019-ben a pandémia megakasztotta a népszerű programsorozatot, amely márciusban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér csapatának szervezésében születik újjá, új szlogennel, új ötletekkel és soha nem látott csatlakozási kedvel, hiszen 46 színház jelezte részvételi szándékát, amely rekordnak számít a program történetében. A résztvevő színházak kiemelkedően magas száma jelzi, hogy a szakma vágyott a program újraindítására, és jó lehetőségnek tartja a megmutatkozásra, a közös játékra. Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóját a főváros egy jubileumi program sorozattal ünnepli, amelyhez a 2024. március 23-án megrendezésre kerülő Budapesti Színházak éjszakája is csatlakozott. A szervezők a korábbi népszerű programsorozat megújításában, felfrissítésében hisznek, az alapkoncepció megmarad, a színházak saját épületükben társulatok és munkatársaik által kínált és megvalósított programokat adnak a nézőknek, ám idén csatlakozásukkal az esemény szlogenjéül választott, minden egy jelmondat gondolatisága mellett is leteszik, letehetik a voksukat. Ez a mondat mindenki számára más jelentéssel bír, mondta Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója. A szervező csapat a színházi szakma vágyott egységességére szeretne utalni ezzel, hiszen a színházbarátság jegyében ezen a tavaszi estén a csatlakozó társulatok nem csak a szakma iránti szeretetüket, de a törzs közönségüket is megosztják egymással. A Budapesti Színházak éjszakája újjászületése az arculatban is megmutatkozik, a közel egy évtizede elismert programsorozat maszkjait, Babarczi Dalma grafikus álmodta újra, míg a promóciós kampány az Angelika Happatron és a Marsra magyar online sorozatok alkotóinak, az Out of the Box Creative csapatának köszönhető.
Kiállítás.
Január közepéig látható Sárkány Győző Létidő című életmű kiállítása a Szegedi Rök palotában. A tárlat anyaga újabb alkotással egy papír alapú plasztikával is bővült. Az október 7-i megnyitó óta igen sokan kíváncsiak az elismert képzőművész, mint egy 50 alkotással töltött évét bemutató reprezentatív gyűjteményre. A kiállítás eredetileg december 3-án zárult volna, de január 14-ig látogatható lesz. Sárkány Győző műfaji határokat feszegető, sokoldalú alkotó, aki szabadon használja az autonóm és alkalmazott grafika, a festészet, a fotó, illetve a plasztikai kifejezésmód eszköztárát. A szecessziós palota két szintjén csaknem 500 alkotását láthatja a közönség. A tárlat egyik leglátványosabb műve azonban a földszintől a napozó tetőig magasodó, 42 elemből álló több mint 10 méteres képinstalláció, amely az aulában fogadja a látogatókat. A tárlat meghosszabbítása alkalmából Sárkány Győző újabb műalkotással bővíti a kiállítás anyagát. A szabad kézi rajz, a grafika művészet történeti rangú nagymesterei különös jelentőséggel bírnak életművében. Munkásságuk, kifejező készletük időről időre megihleti a művészt. Az újonnan érkező műtárgy a rájellemző kísérletező nyitottsággal értékeli újra a tárlaton is látható Dürer parafrázisait, a grafikákból egy papír alapú plasztikát készített. A Létidő című tárlat január 9-től 14-ig várja a látogatókat.
Koncert.
Északi zeneszerzők világába invitálja az érdeklődőket a Zenei Maraton 2024 a MÜPA-ban Grieg, Nielsen és Sibelius darabjaival, a MÜPA két előadó termében, február 4-én. A társszervező Budapesti Fesztivál zenekart ezúttal a finn Anna Maria Helsing vezényli. A februári maraton a skandináv mesterek, különösen a norvég Edvard Grieg, a dán Carl Nielsen és a finn Jan Sibelius előtt tiszteleg. Hozzáteszik, hogy a Zord fenséges tájairól és természeti kincseiről ismert Észak-Európa a zenében is különleges jelenség. A késő romantikus északi komponisták pedig szülőföldjük szépségeit, néphagyományaikat, ősi hiedelem világukat is beemelték műveikbe. A fellépők a hagyományoknak megfelelően a magyar szimfonikus zenekarok válogatott képviselői, de a hazai előadók mellett nemzetközi sztár fellépője is lesz a maratonnak, a svéd Mia Persson dalestjén ritkábban hallott északi zeneszerzők dalai is felcsendülnek, a világhírű szopránt Magnus Svensson kíséri zongorán. A fesztivál zenekar muzsikusai szimfonikus és kamara formációban is fellépnek a nap folyamán. Sibelius első szimfóniáját ezúttal a finn Anna Maria Helsing vezényletével adják elő. Az elmúlt 15 évben Bachtól Brahmson és Bartókon át Bernsteinig számos kiemelkedő komponista volt a zenei maraton főszereplője. Beethoven kétszer is sorra került, sőt, arra is volt példa, hogy a program két zeneszerző Ravel és Debussy műveiből merített. Idén február 4-én a Zenei Maraton 2024 műsorán Grieg, Nielsen és Sibelius darabjaival találkozhatnak.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Érdekes, már-már feledésbe merült falusi pillanatképeket elevenítenek meg a babák segítségével Keresztlakon. A baranyai faluban a népviseletbe öltöztetett miniatűr világgal szeretnék a vidéki élet szépségeit hirdetni. A múzeumot a helyi asszonyok ötlete és lelkesedése hívta életre. Közösségi ereje országosan is ismerté tette a Mézes Kalács falunak, vagy Gőzgombóc Fesztiválnak köszönhetően. Az attrakciók sora immár az egyenlőre kevésbé ismert, ám országosan is egyedülálló Baba Múzeummal teljes, melyet a Baba Varrókör asszonyai hoztak létre. A régi foglalatosságok között a tolfosztást és a kukoricatörést is bemutatják a babák segítségével. Hétköznapi, ünnepi és báli viseletek mellett még lakodalmi öltözetet is készítettek az asszonyok, hogy megmaradjon az utókornak a helyi hagyomány. A kiállításon az összes baba saját készítésű ingben, mellényben van, az asszonyok kötényt és szoknyát kapnak, olyat, amilyet régen is viseltek. Láthatunk úrnapi körmenetet, de a falu régi mesterségei is megelevenednek, mint például a kovács, a bádogos vagy a festő. Azon babácska, amelyik fejkendőt visel, férjezetnek számít. A kendőket a fiatal asszonyok hordták, miután férjhez mentek. Ezért is használjuk azt a kifejezést, hogy bekötötték a fejét. A babavarró körnek a tagjai ugyanolyan nyugdíjas asszonyok, akik nem csak hordták egykor ezeket a ruhákat, hanem e szokások közepette éltek. Így a ruhák készítésénél és az egyes életképek berendezésénél nagyon hathatósan tudnak segíteni tanácsaikkal. Keresztlakon a múzeum mellett érdemes egy sétát is tennünk. A házak hűen őrzik a svábok életformáját, precizitását. A hosszúkás, úgynevezett nadrágszíj parcellák nagyon keskeny, de hosszú telkek. Egykoron azért tagolták ezeket így, hogy mindennek meglegyen a funkciója. Nem volt ritka a 100 méter hosszú épületsor, elől a lakóépület helyezkedett el, majd a gazdasági épület és a pajta következett. Végül a kisebb jószágoknak az ólak. A Gerezslaki tájházban egy ilyen elrendezést is megfigyelhetünk. Ennek a háznak a tiszta szobájában több száz éves ruhákat is megcsodálhat a betérő.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kényekedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsenek konkrét hisztes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Amit nagyjából azért lehet tudni meg látni az az, hogy az általának a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Nyilván például az oltások kapcsán ahol a 19. században az első oltások létrejöttek, azonnal, azon teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelezők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a II. Világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt áll. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába közül fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgató volt egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több száz főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni, nagyon klasszikusra tekinthető a tudományos megközelítések. Sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye a 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésére, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream, mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek. Tehát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmai tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalom később pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzel foghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább. Ugye annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az emberek még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akkor nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkévá?
Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebben a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűltek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen. Nyilván, hogyha elkezdek érvelni ugye, fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, hogyha egy oltásellenes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt tovább, akkor nincs, hogy nem feltétlenül kell, hogy egyszerűbb legyen. Szóval nem feltétlenül az egyszerűségben van azonban a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. Szóval van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység, vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végsősoron csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végsősoron meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fog az ember magát megtalálni. És hát nyilván ez lehetne egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek mondjuk tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, És hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye a kötetben az pont először, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szélapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, majd fajta exkluzivitás a dolgnak, háttér emberek egy bizonyos értelemben, akik befolyással bírnak, szervezik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, mert nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Milyen a probléma, az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbjelű komponensé, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténetben is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby, egy klasszikus példa ilyenkor, ugye ott mi történik? Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket szabályos dohányzásra biztatjuk, de ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. Tehát ugye pont ez volt a dohányipari lobbynak az esetén 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás. De hogy ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamással beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.